Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza munkatársa, az Inforádió húsvéti arénájának vendége. Kezét csukrom, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A fogalmat szeretném először is tisztázni. Mi a húsvét? Kezdjük azzal, hogy mikor kezdődik? Vasárnap?
Hogyha a néphagyomány felől közelítünk, akkor sokkal, sokkal, sokkal korábban kezdődik, és nem csak arra a 2-3 napnyi ünnepre gondolunk, hanem egy egész ünnepi ciklusra, mi úgy is mondjuk ezt, hogy a húsvéti ünnepkör, amelyik már hanvazó szerdával elkezdődik, hiszen az ünnep része az is, ahogyan a parasztember erre készült a hagyományban, és a készülődés ideje bizony nagyon hosszasan tartott.
És meg a hanvazó szerda az a húsvét vasárnap előtti szerda?
Hanem... Ugye ez úgy néz ki, hogy húsvét vasárnapjától visszafelé kell számlálni 40 napot, a vasárnapokat nem számítva, így jutunk el hanvazó szerdáig, vagyis ez a nagyjából 7-7-es ciklus az, ami a húsvéti időszak, vagy a húsvéti ünnepkör ideje. Ugye hanvazó szerdával kezdődik meg a nagybőjt, aminek részint van vallási vonatkozása, másfelől van egy sokkal archaikusabb rétege is itt a néphagyománynak, ami a tavaszt váró, tavaszt köszöntő ünneplési mód, és mindez a készülődés vezet a húsvétot megelőző virágvasárnapig, és a nagy hétig, ami pedig az ünnepi időszaknak a kicsúcsosodása, ez végződik húsvét vasárnap és hétfő ünnepével.
Nagybőjt az első fogalom, amit nekem legalábbis meg kellene magyaráznia, ez egy önként vállalt nagy, hosszú szűkölködés?
Igen, az önkéntességet úgy lehet itt érteni, hogy ha megnézzük koronként, történelmi koronként, vagy megnézzük tájanként, akkor nagyon különböző volt ennek a módja és a mértéke. A legszigorúbb böjtöt azok tartották, akik, tudunk ilyenről is, 40 napon keresztül mondjuk kenyéren és vízen éltek, vagy azok a napon keresztül csak napi egyszer étkeztek, és nem többször ennél. A nagybőjt természetesen nem csak az étkezésben való tilalmakat jelenti, hanem jelenti azt is, hogy ebben az időszakban nem lehetett lakodalmakat tartani, házasságkötési tilalom volt, míg előtte a farsangi időszak az egy nagy lakodalmas periódus volt, és ezen kívül a tánc is tiltva van. És a nagybőjti időszaknak például a szokás anyaga emiatt nagyon gazdag a táncot pótló tevékenységekben. Ez bizonyos vidékeken azt jelenti, hogy a lányok, asszonyok kint a szabadban, vasárnap, azon a helyen, ahol egyébként a táncmulatság zajlana, karikáznak, körbeállnak és ének szóra. Mi ma azt mondjuk, hogy táncolnak. De a parasztember nem táncnak tekintette, nem tánc az, hanem csak karikázás. Ez a táncrétegnek egyik legrégebbi darabja, vagy műfaja is ez a karikázó. Aztán más vidékeken pedig a felnőttek a tánc helyett játszottak. Hol énekes játékokat, soknak ezek közül van közvetlen rituális vonatkozása is, hol pedig például labdajátékokat.
A húsvétre való készülés előtti nagybőjt, ennek ez nyilván nem valami önsanyargatás, gondolom én, mert különben nem választanák az emberek. Mi az értelme, mi a tartalma?
Azt szoktam én erre mondani, hogy a húsvéti készülődés az egy az élet minden lehető szinterére kiterjedő tisztítási, tisztulási hadjárat. És szépen el tudunk indult pontokat nézzük az ember legbelsejéből, és az ő legtágabb környezetéig eljutunk. Tehát mindegyiket megtaláljuk a paraszti hagyományban. Az ember belső tisztulása részint jelenti a böjtöt. Ugye a modern például táplálkozástudomány meg tudja mutatni, magyarázni a számunkra, hogy ez valóban méregteleníti a szervezetet. Tudta, nem tudta a paraszt ember? Olyan formán nem, ahogy a mai tudomány, de a saját testén megtapasztalta ennek az áldásos hatásait. Hozzá tartozik, és erről majd érdemes egy kicsit részletesebben is beszélni, a test fizikai, rituális megtisztítása, vagyis mosakodási, fésülködési szokások, szertartások. Aztán megtisztítják olyan értelemben a házat, hogy kimeszelik, a kemencét kitapasztják, a házban lévő textíliákat kimossák és kiszellőztetik, kifejezetten a böjti időszakban, ez hangsúlyozottan kötelezettség az asszonyok számára.
Tehát ez a napi tisztítási, tisztálkodási rutinokon túli valamilyen plusz, nagyon odafigyelve elvégzett rendszer.
Igen, a praktikus része is alaposabb, és mindig van ennek mágikus, illetve rituális vetülete. Tehát nem egyszerűen egy fizikális megtisztítása, rendbetétele valaminek, hanem annál több, egy sokkal komplexebb tisztaságfogalom jelenik meg itt. Aztán, ami ma is szokás, még faluhelyen legalábbis, hogy a közutakat, köztereket, a ház előtt a kerítésen kívüli árkokat megtakarították. A legények dolga volt a falu környéki vízvevő helyek megtisztítása, forrásoké, a kutaké. Ennek is van praktikus oka, hiszen a téli hólé, vagy az, hogy nem használták, hát attól az a víz nem volt iható, használható. Most már kezdődnek a mezőgazdasági munkák, amikor kimennek, és szükségük van távolabb is arra, hogy iható vízhez jussanak, vagy a marhát ki fogják hajtani, ugye azt is majd kell most már rendszeresen kint itatni, tehát van a praktikus vetülete, hogy éppen ebben az időben történik, hogy hangsúlyozottan a húsvéti uláshoz kötődik, ez megint csak szerintem több egy praktikus takarításnál. És az egényezetüket ilyen módon tisztítják meg, és amiről nem szabad elfelejtkezni, hogy valaha régen évenként egyszeri gyónás volt a kötelező. Ennek a kiemelt ideje az a nagy hét. És sok vidékünkről tudjuk azt, hogy a családfő nem is engedte el addig a családtagokat gyónni, amíg azok, ha haragosuk volt, avval meg nem békültek. Ha adósságuk volt, azt ki nem egyenlítették. Ha elvégzetlen munkájuk volt bárkivel szemben, azt be nem fejezték. Tehát, hogy minden, ami a tisztasághoz, a tisztuláshoz kell, azokat a feltételeket megteremtették, és így mentek el gyónni, amit tekinthetünk ugye a spirituális vetületnek.
Azt mondja, hogy érdemes beszélni a test megtisztításának módjairól. Miért annyira extrém a szokásoshoz képest?
Azt hiszem, hogy annyival másabb, mint amit mi erről gondolunk, és azt látjuk, hogy mint ahogy a húsvétnál ez a tisztaság és a víz szerepe egyáltalában is nagyon hangsúlyos dolog, így ezek a mosakodó, fésülködő szertartások a nagy héthez, nagy péntekhez nagyon hangsúlyosan kapcsolódnak, tehát ez a jellege ennek az ünnepi időszaknak. Például tudunk arról, hogy bizonyos vidékeinken nem közönséges vízben mosakodnak, mint máskor, hanem a karácsonyi, szilveszteri szokásokhoz hasonlóan úgynevezett aranyos vízben, vagyis kora hajnalba kell lemenni a patakra, vagy a kútra, forrásra, lehetőleg elsőként kell onnan vizet meríteni a többiek előzve, szótlanul kell menni, és némán kell visszajönni, ugye nem köszön senkinek, aki ezt a vizet hozza. Itt olyat is olvas, hogy a többi alkalomhoz képest most a víz folyásával azonos irányba kell megmeríteni a vödröt, és nem szembe tartva vele, ettől lesz ez a víz aranyos víz, szótlan víz, aminek mágikus erőt is tulajdonítanak, egészséget varázsol, szépséget varázsol a lányoknak, asszonyoknak, és a tisztaságnak is egy más módját adja annak tudatában, hogy ez nem egy közönséges víz.
Ezt gondolom nem minden nap, 40 napon keresztül, vagy nem. A nagy hét napjain, ez egy alkalom?
Ez nagy pénteken ez van, ez a fajta mosakodás. Aztán a nagy heti időszakban egyszer szemtanúja voltam egy asszony ilyen rituális mosakodásának, aki miközben mosakodott, a nagy héthez tartozó nagybőjti imádságokat félig hangosan mormolva eközben mondta el, és utána elkezdtem faggatozni, hogy vajon miért így csinálja. És az volt a válasza erre, hogy hát az imádság nélkül nem lennék tiszta. Tehát, hogy ő egyszerre kell, hogy kívül, belül, fizikailag és lelkileg megtisztuljon. Máskor a mosakodás számára is egy puszta kéz- és arcmosás volna, itt az imádsággal együtt vált ez érvényessé. Aztán tudunk női fésülködési szokásokról is. Ezek azért érdekesek, mert a női hajnak mágikus erőt tulajdonítanak, és általában ugye egy nőnek fedetlen fővel nem szabad még a házból sem kimenni. Ugyanakkor nagypéntekhez kötődő szokás, hogy ki kell menni, kint a favágótőkén vagy a gazdasági udvarban kell megfésülködni, méghozzá ennek egy agrárrítus jellege van, egy mezőgazdasági varázsolás. Hosszan kell a kezét elhúzni a hajától amennyire csak tudja, függetlenül attól, hogy milyen hosszú az ő haja valóságosan, mert majd a szálas termények, például a kender, ettől fog magasan, szálasan nőni abban az esztendőben.
Innen folytatjuk a hírek után, Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza munkatársa, az Inforádió arénájának vendége.